tényleg nem lesz hosszú. Nem mondom, hogy az Úr angyaláit befejezem, de lehet, hogy sikerül is. Megpróbálok most már nagyon összeszedett lenni, mert igazából már csak össze kell raknunk egy kicsit a dolgokat. Arról van tehát szó, hogy közelednünk kell Istenhez. Nem közeledhet azonban az ember, mert bűnös. Nem tudja megváltoztatni a bensőjét, miként a néger sem a színét. Ezért Krisztus közeledik, maga az Isten fia közeledik. És nem is Istenhez, elsődlegesen hozzánk. Emberré lesz, kiüresíti önmagát, a megtestesülésben elveszíti isteni alapját, és a szolgai létformát veszi magára. És ezen a kiüresedésben eljut egészen valóban élete kockáztatásáig, hogy miértünk a mindenható Istennek megszerezze azt a csodálatos belsővé, ezért teremtettem az embert, hogy teljesen az enyém legyen. És a fiú a kereszten, aki az atya kezébe adja a lelkét, az életét, egészen az atyáé lesz. És ezzel megtalál minket is az atya Krisztusban, az ő emberi, testi alakjában, mi voltában, szolgai létformájában megtalál minket is, mert ott vagyunk. Mert Krisztus mindenkit hordozott a kereszten, mindenkit magára vett, mindenkinek az életét vitte magával a keresztre. Na most hát ez az, amiről eddig beszéltem, és láthatóan közeledni ezek után már csak Krisztusban lehet Istenhez. Tehát aki Istenhez akar közeledni, az Krisztusban. Hoppá! Azonban itt most már lehet Krisztusban közeledni Istenhez. Lehet, hogy mégis igaza lesz, mi a prafa. Lehet, hogy mégiscsak tudunk mi közeledni az Isten Krisztusban. Ha kiüresítjük a megtérésünkben, kiüresítjük mi is önmagunkat, mindent átadunk az Istennek, akkor még mi is képesek vagyunk arra, hogy egyre közelebb kerüljünk Istenhez. Ami nem azt jelenti, hogy itt a mi akciónkról van szó, hanem arról, hogy az Isten velünk együtt közeledik, hogy kibontsa önmagát, hogy megmutassa a világnak, hogy milyen is ő, hogy a mi szeretetünkről fölismerhessék az emberek, hogy mennyire szeret minket az Atya. Ezért akarunk mi most már közeledni Istenhez, mert mintegy elköteleztük, vállalkozunk arra, hogy mi közeledünk hozzád és kockára tesszük az életünket, hogy az emberek lássák, hogy mennyire szereted őket. Méghozzá a mi szeretetünkből lássák azt, hogy mennyire szereted őket. A megtért embernek erre kell vállalkoznia. A megtért embernek ezért nincs megállása. Nincs olyan, hogy most itt már elég és biztosítom az üdvösségemet. Nincs ilyen, hogy az ember valahol is megtorpanna, megállna és azt mondaná, hogy köszönöm szépen eddig előtt. Nem akarok most már tényleg belemenni ilyen dolgokba, de van egy-két olyan gyönyörű szöveg a Szentírásban, amitől az embernek a lélegzete eláll. Amikor is azt halljuk, hogy Krisztus fölmegy a templomba és nézi ott, hogy hogy dobnak a perseibe. És egyszer csak elmond nekünk egy példabeszédet arról is, hogy van egy képmutató, egy farizeus. Bemegy a templomba, megáll, és elkezd imádkozni. De jó, hogy nem vagyok olyan, mint te, meg mint a többi ember, tized adok mindenből. A másik, a vámos hátul áll meg. Azonban teljes egészében fölszabadítja magát, a mellét verve Istennek. És utána megjelennek a gyermekek, ha nem lettek olyanok, mint ők. Tehát a szavakat említsen. A képmutató megáll. Nem tudjuk, hol áll meg, nem írja a Szentírás. Foga valahol megáll. Ő azt hitte, hogy most már elég közel van Isten. Közeledjünk is, ő már elég közel van, innen most már elmondhatja Istennek, ő milyen marha rendes ember. Ez a megállás azonban itt szimbolikus. Képmutatás, végeztünk. Sajnos nem mi is belemegyünk ebbe, sokszor azt hiszük, hogy már ennyi elég, már azért eljárok erre a szakra, már erre a szakra, már Krisztus szakőre, karizmatikus szakőre, mindenre be vagyok iratkozva, állandóan ott vagyok, most azért csak elég lesz, ez itt kell, ezt kell tartani, ez semmi. Úgy, ahogy van, nulla, így ezzel a megközelítéssel. Ez a megközelítés ugyanis sehova nem vezet. Nem tudod, meddig kell haladnod. A farizeus megáll. Ezzel szemben a szerencsétlen vámos hátrébb, hátul állt meg. nem ment olyan közel. És mégis ez az ember megigazultan ment haza. Na de mi már tudjuk jól, hogy csak Krisztusban lehetett, ő Krisztusig ment előre. Előre haladt egészen Krisztusig, sőt Krisztusban felelépett, mint ahogy annyiszor mondja Pál apostol, Krisztusban, benne van. Krisztusban, benne. Ő addig ment, hogy el tudott menni egészen odáig, hogy Krisztusban találta magát. Ezért nekünk nincs megállás, nincs jelképes abban a pillanatban, hogy megállunk, és végünk is van, úgy, ahogy van. És itt van, jönnek a gyermekek. A gyermekek, akik, ha nem leszünk olyanok, miért, ezek a gyerekek miért olyan fantasztikusak? Mikor nem olyan jók ezek a gyerekek? Tehát nagyon jó, hát úgy érte, hogy nem azért, mert valami olyasmi van bennük, hanem az, hogy egy gyermek nem tud meglenni a nagyok nélkül. És ezért mondhatni szinte mindent elfogad. Ott van a gyerekednek, a kicsinek bemagyarázott, hogy te vagy a világ legjobb futballistája. Mert ki voltál, fölvettél egy messzizét, és akkor ott fotizta a többiekhez, és elhiszi neked, hogy te vagy. És akkor te jobb vagy, mint a Ronaldinho, és a gyereknek te adhatod. El fogja hinni. Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki engem követ, az így lelneki. Azt mondom neked, hogy ez az én testem. És azt fogod mondani, hát ez az a kenyér, ennyire. Na de ha te mondod, Uram, ez vagy te. Ez a te tested. És itt van maga az élő és örök Isten, aki teremtette a világot. A gyermeknek ezt a misztériumát kell tehát magunk áll, a megtérésnek ezt a lelkületét. Nem tudunk és nem is akarunk, és mindent elfogadunk neki. Na most ezek után, hogy már eddig eljutottunk, azért kell egy-két dolgot mondanunk. A Filippi levél így folytatódik a 12. verstől. Itt áll, kedveseim, amint mindig is engedelmesek voltatok, munkáljátok üdvösségeteket, félelemmel és rettegéssel. Nem is folytatom, mert elütöm utána az élet. Munkáljátok üdvösségeteket. Akkor most mondjuk úgy, ahogy körülbelül ott áll. Igyétek végbe az üdvösségeteket. Ám de most már nem olyan, mint amikor az elején hallottuk, hogy közeledjünk Istenhez. Most, amikor már azt halljuk, a Krisztus himnusz után, mert következő ez, a következő verse, hogy végezzétek be, vigyétek végbe üdvösséget. Akkor már azért sejtünk valamit. A szolgálatot, a kinresedést kell végbe vinni. Így tehát most megfordul a kocka. Igenis, szüksége van Istennek arra, hogy én ne csak fölkínáljam magam, hanem én tegyek azért az üdvösségemért. Fölfoghatatlan testvérek. Fölfoghatatlan mégis ez a Szentírásnak az a paradoxon, amiről beszélek, mert akkor aztán tovább folytatom a következő verset, és az meg mintegy az egészet a misztériumba helyezi. Így van. Mert Isten, aki bennetek az akarás és a véghez vitelt egyaránt műveli. Jó akarata szerint. Ez miről van szó? Isten az, aki bennetek az akarást. És az üdvösséget is véghez viszi. Hogy van ez? Itt az előző versben, a 12-ben. Munkáljátok, vigyétek végbe üdvösségeteket. Mi? Én? Te? Most pedig azt mondja, az, amit te végbe viszel, az Isten viszi végbe. Már magát az akarást is ő kezdte el benned. Hogy itt van az, amiről már nem lehet szavakat. Kié ez a Szentírás? Na, ki írta ezt a Szentírást? Isten vagy az ember? Teljesen fölösleges föltenni ezt a kérdést. Ez az egyetlen egy valóság, amiben láthatjuk azt, hogy Isten műve és az ember műve egyetlen egy mű. Mert ez éppen annyira az Istené, mint amennyire az emberi, aki írta. Éppen annyira. A te üdvösséged ezek után misztériumba hajlik. Éppen annyira a te műved, mint amennyire isteni. Nem tudjuk megmagyarázni. Nehogy megpróbáld magyarázni innentől kezdve. Péter, ha fölhívta a figyelmet, hogy vigyázzak arra, hogy fejezzem ki, hogy ez relatív minden, amit mondok, csak az egész látószögben igaz. Hát ez így van most. Most kerül elétek ez a látószög. Ez csak így igaz, amiről beszélek. A Szentírás látva, a Szentírás éve van. Milyen aranyosan itt tépen mondogatja mostanában, hallom a híveitől a rádióba, a Tarjányi Béla adja, hogy az oltári szentséget beletesszük az arany szentségmutatóba. És az igével eddig nem is foglalkozunk. Mikor az Isten igé és az embernek nem csak teste van, hanem esze is. És azért Isten képe és hasonlatossága, mert ez így együttő. Krisztusnak csak a testét, azelőtt leborult, imádunk, otthon meg forosodik a testvény, de a Szentírás, ez lehetetlen. Ez lehetetlen, drágáim. Olyan nincs, hogy eljött a templomba imádni az Isten, az oltári szentségbe, utána meg nem olvasod az igéjét, aki szintén ő maga. Hát ezt nem lehet csinálni, testvér. Ezért ezt olvasni kell, ez most föl, ez mindenki föliratkozik, akinek nincs víz, és olvas. Egyszerűen olvas. Muszáj olvasni. Enélkül nem jutunk sehova. Enélkül nem tudjuk megragadni Krisztust. De éppen úgy, ahogy ez a nő egyszerre az Isten és az ember műve, ugyanígy lesz. Ezek után majd a te megtérésed is. Egyszerre a te és Isten műve. És Isten nem akarja majd azt, hogy most bekázzad szét, hogy ebből mennyi a tiéd, mennyi a tövéd. Miről van tehát szó? Amikor a kiüresedésről beszélek, és azt mondom, hogy Pál meg a többiek, amikor elkezdtek dekázgatni, hogy kié vagyok, a birtoklásba mentek vele, kiüresítették a keresztet, akkor most látjuk, hogy a kiüresedés végül is azt mondja, vagy az élet, vagy a halál. Az élő az életből él. Az életet kell venni magadhoz ahhoz, hogy élni tudjál. De ezért ezt nagyon meg kell érteni, mert a mai világ termes anyagokban gondolkodik. Tudományosan étkeznek. Azért, hogy szépek, akármeddig fiatalok legyenek, tudományos, hogy mit kell bevinni, hogy az... nem csak mit mondani, a marhája. És azt hiszi, hogy ettől valami megváltozik. Krisztus azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Az életet kell magunkhoz venni ahhoz, hogy élni tudjunk. Nyilvánvalóan ez nem jelenti újra ugyanazt, hogy akkor ezzel nem eszünk, hanem hogy bármit teszünk, akár eszünk, akár iszunk, akár mindent Isten dicsőségére. Ebben futnak össze a szálak, mert mindenből Krisztus élete árad felé, mert Krisztust vehetjük magunkhoz, és kell is magunkhoz venni Krisztust. De aki életből él, az szépnek látja a dolgokat. Ezért olyan gyönyörű ez, amikor egy édesanyja miért látja a legszebbnek az ő csemetéjét, a gyermekét. Miért látja szépnek? Mert belőle él. Nem arról van ám itt szó, hogy a gyermek él az anyából. Frá! Arról van szó, hogy az anya is a gyermekéből él. És ezért, mert belül, mert életet merít életből, ezért ő szépnek látja. Ahol valaki életet vesz magához, az megszépül. Aki pedig csak szerves dolgokat vesz magához, annak a lelke belül kiüresedik a depressziótól kezdve az összes minden lelki nyavajáig idejétre. És tele vannak mindenféle aggodalmakkal és félelmekkel, ha szeretnék megállítani az élet folyását és így biztosítani, mert most minden megvan, most jó, most ebben a pillanatban jó az egész. Nem. Vigyázzunk el, sehova nem vezet, nem tudom befejezni, uram gyálai, nem baj. Mondom akkor tovább. Kedves testvérek, itt előttünk áll most egy pár olyan szó, amit nem, mindent nem akarok meg. Legyetek kifogástalanok, tiszták, romlatlanok, hogy ragyogni tudjatok. Ezek a szavak itt egymásra épülnek, nem mindegyik fedi a valóságot, de most ne menjünk ebbe bele. Miről is van tehát itt szó? Jézus Krisztus azt akarja itt mondani neki Filippi levél, utána következő versek 13, 14, 15, 16, stb. Ezek a versek azok. Itt vannak előttünk, itt minden egymásra épül. Nem lehet kihagyni lépcsőfokokat. és a mindenható Isten ezeket a lépcsőfokokat alá teszi. Nem neked kell, hogy mi a következő lépcsőfok. Nem neked kell kitalálnod. Ő maga az, aki alátolja ezeket a lépcsőfokokat, úgy, hogy nem is tud róla. És akkor hagy olvassam föl a Filippi levélnek itt a 25. verséből. Csak a 25. versét. Szükségesnek tartom, hogy Epafroditot, testvér, társamat a munkában és a küzdelemben, akit mint a ti küldöttetek, szükségemben szolgálatára volt, hozzátok küldje. Ez az Epafroditus testvér. Filippiek küldték el, valószínűleg itt éppen Efezusban van fogságban. A fogságban lévő Pálhoz, hogy szolgáljon neki. És ez az ember egyszerűen ott van Pál körül, és segít neki ezt csinálnia. Teljesen ilyen emberi, semmitérő dolgoknak mondhatnánk a szolgálatát. Azonban Pál apostol egy érdekes dolgot mond. Szolgálatomra volt. Liturgos. Ez a szó szerepel ott. Epafroditus a liturgos volt. Mi a liturgos? Az Istennek az áldozatot bemutató papja. Hoppá! És egyetlen egy liturgosunk van. Zsidó levél, 8. fejezet, 2. verse. Jézus Krisztus a mi főpapunk. Ő az egyetlen liturgos. És lát, ez az Epafroditus testvérünk ott tevékenykedik Pál körül, és eközben liturgiát mutat be. Áldozatot az Istennek. Erről beszéltem végig nektek. A szolgálatunk liturgikus cselekedet. Amikor otthon kimosod a gyereknek, csak ez mind liturgia. Krisztusban viheted végbe. És Krisztusban is kell végbe vinned. Ezért tehát, amikor te megtérsz, attól kezdve nem úgy van, hogy néha elmegyek templomba, meg néha imádkozok, hanem itt értjük meg, mit jelent az, hogy szüntelenül imádkozni. Az azt jelenti, hogy örökösen abban a szolgálatban lenni, abban az önátadásban, abban a kiürekedésben lenni, amelyben Krisztus volt. És lám, abban a pillanatban az egész életed liturgiává, liturgikus szolgálattá pappá tett téged. Ráadásul nem akármilyen pappá, Krisztus főpapságá. Azt ajándékozza neked. Mert csak így ő benne lehet megdicsőíteni az atyát. Egészen elképesztő dolgok ám ezek, testvérek, de ezt kell nekünk megértenünk. És innentől kezdve már látjuk, hogy mit is jelent az, hogy romlatlanok legyünk, hogy örökösen megújuljunk. És ezért akkor most fölírjátok magatoknak, aki tudja, a megtérés lényege az örökös megújulás. Amit nem te viszel végbe, hanem a Szentlélek újít meg téged. A Szentlélek adja azt az újat, azt a váratlanat, azt az eddigiből levezethetetlen, amit nem tudsz elképzelni, azt mindig a lélek ajándékozza neked. És ez a megtérésnek a lényege, a megtért ember szüntelenül megújult. Élet újítja őt meg, az élet forrása újítja őt meg. És ez, hogy merre fog vinni, nem tudjuk. Nagyon tetszik, Jelenics István atya valahonnan vette ezt az idézetét, nem írta oda a könyvébe, ezért én sem tudom pontosan, hogy honnan vette, én tőle vettem. Ha víz fakad, medre tász magát, írjátok le, gyönyörű. Ha víz fakad, ha Krisztus föltör belőle, az medre tász magának. Hogy merre fog vinni ez a meder, nem tudjuk, mert a lélek odafú, jön valahonnan és visz valahova. Nem tudjuk honnan jött, nem tudjuk hová megy. Ha a medret ás magának, azt ő fogja ásni, hogy hova fog téged vezetni, nem tudod. De Krisztus forrásozik belőled az élet, és az élet fog valamerre vinni téged. Nyilvánvalóan az élet felé, de lehet, hogy a holttengeren keresztül. Ezért nem tudhatunk mi sem. Lehet, hogy az ember kétségbe esik, és azt látja, víz fakad belőle, és nyíl egyenesen a holttenger, mintha a vesztőhely felé közelítene. Nem kell megijedned. Nem kell megijedned. Akár merre is fogja a medret ásni ez a Krisztusi lélek neked. Az téged meg fog újítani. mert valami olyan újhoz vezet, ami fölfoghatatlan, minden értelmet meghaladó szeretettel szeret minket. És ez a minden értelmet meghaladó így mutatja meg nekünk azt az irányt, ami valóban ezen az értelmetlennek, szinte már fölfoghatatlannak az irányul. Na most testvérek, akkor itt csak két verset olvasunk már föl, Kolosszegi 3.10 és a második Korintusi 4.16 lesz majd.
És magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, a teljes megismerését.
Állandó, magatokra öltöttétek az újat. Így tehát kiderül, hogy a mi újdonságunk nem más, mint Jézus Krisztus. Ő újul meg bennünk mindig. Nem tudjuk, hogy mivé akar újulni bennünk. Magyarán nem tudjuk, hogy Krisztus hogy akar megmutatkozni holnap benned. Lehet, hogy nyomvaként, lehet, hogy leprásként, lehet, hogy kiszolgáltatottként, lehet, hogy éppen úgy akar holnap megmutatkozni benned, hogy te legyél az, aki odahajlasz, vagy odamész ahhoz a másikhoz, akit hetek óta nem látogatok, és nem tudom, ezt nem tudhatom. Medretás magának, az biztos.
Éppen ezért nem függedünk el, sőt, még ha a mi külső emberünk romlásnak indul is, a belső emberünk mégis napról napra megújul.
Hát testvérek, ez a csodálatos. Napról napra megújul ez a belső ember. Itt a szívünk, ez az új szív, amit Krisztustól kaptunk. A megtérésnek ez a misztériuma. Napról napra megújít. Nem olyan vagy, mint tegnap voltál. Miközben szeretnél egy kicsit megőrizni mindent, hát ilyenek vagyunk, szeretnénk biztosítani, hogy még láthassuk, még azt is láthassuk, az unokánknak, az mindenkit láthassuk, de eközben mégiscsak, most beszéltem az egyik, a héten az egyik orvos barátommal, 35 éves, rengeteg pénzt keres, megérdemli, nagyon sok jót tesz. Azt mondja nekem, hogy olvas ilyen szentekről valamilyen kis kivonatos könyvet, ilyen breviát, nem tudom micsoda pontosan, lényegtelen. Olvas és fél már olvasni, hogy én mit szólok ehhez. És elkezdtem neki mondani, hogy hát én mit szólok ehhez. Azt mondta, tudod, borzong a házam. Már annyira szeretném kimondani Istennek, hogy egészen az övé vagyok, és nem érdekel, hogy mi lesz. De úgy mindenki szeretné ezt belül kimondani, hogy fölszabaduljon, aki fél, az még nem szeret eléggé. Mindenkiben benne van ez az aggódás, hogy mi lesz akkor. És aki képes így odaveszni magát, abban megújul minden. Napról napra megújul. Napról napra közelebb lesz. Magára ölti napról napra Krisztus képét, az Isten ikonját, ugyanis ő maga az Atya ikonja. Így hát, amikor azt kéri tőlünk Krisztus, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok, akkor azt mondja, hogy közeledjetek hozzám, üresedjetek ki, napról napra újuljatok meg, és akkor meg fogjátok látni, hogy nem is tudjátok, hogyan bomlik ki bennetek az Atya ikonja. Hát, figyeljetek ide, ennyit szerettem volna mondani. Lehet, hogy egy-két helyen a hevőség nem volt minden teljesen logikus, vagy tudom is, én valamit nem értettetek, meg lehet vele keresni, és ezt tudom mondani. De én azt hiszem, hogy nem kéne ezzel vattakolni. Amennyit megértettél belőle, annyi szólt most neked. De nyilvánvalóan a Szentírás, ha kezedbe veszed, akkor már éppen elég. Tehát ezt szerettem volna, hogy rávilágítsak, hogy Istennel együtt gondolkodhatsz, hogyha olvasod ezt a Szentírást. Nem olyan, mint a ludas meg a füles, tehát ennél azért kicsit több időt követel, de megér. No. Jó, na most a megbeszéléshez mondta a Péter atya, hogy egy-két kérdést tegyek. Az első kérdés, az szerintem az lenne, amin elgondolkodhatnátok, a legnagyobb veszély, amikor az ember úgy gondolja, hogy már a másik portály előtt kell söpörni. A szolgálatról volt ugyanis itt nagyon hosszasan szó. Azt gondolja, hogy neki már annyira szolgálnia kell, hogy most már a másik üdvösségét kell szolgálnia, és ez azért agyonra tud menni, amikor egymást próbálják meg a hívek elcsalni Lourdesba, mindenhova menjenek, mert ott milyen jó volt, meg ott én a megtérésben ez, hogy amikor igazán megtértél, akkor ez azt jelenti, hogy magadban hordozod az összeset, mindent, érzed-e és éled-e. Nem azzal szolgálod a másik üdvösségét, hogy söprögetsz a háza előtt, hanem azzal szolgálod, hogy először is a magadét rendbe teszed. Azaz fölkínálod magad erre a szolgálatra. Ezzel tudod igazán. Mert ez a dolog egyik fele. Aztán a másik, amiről szerintem érdemes lenne nektek beszélni, ez a Krisztus követése. A megtérés az minden esetben Krisztus követés. És hogy te ebben a Krisztus követésben találtál már egy örömet? Találtál-e már szenvedést? A megtérésedben szembesültél-e már azzal, hogy ez nem a te utad? Anyám, hogy ezt nem te tervezted ki, hogy ezt te nem is így gondoltad. Te másképp láttad volna, és lám, jobb jött belőle. Tehát kérnélek benneteket, ezen gondolkodjatok el, mert ha az ember, és miközben ez teljesen a te utad. Tehát erről beszélek, a Szentírás, az egyszerre Isten műve, és egyszerre nem lehet szétválasztani. Az az út, amit te jársz, az teljesen a te utad, de te valahogy nem így mentél volna. Tehát találkoztál-e már ezekkel a helyzetekkel az életedben, amikor úgy érezted, hogy de jó lenne dönteni, azt közben kiderült, hogy már nincs mi dönteni, mert már el van dönteni, egy dolog. és hogy akkor erre igent mondani. Aztán a következő, és talán ez lenne a harmadik, amiről most beszéltem sokáig. Ez a megújulás. Talán most az egyház megyénkben nagyon szeretnénk mi megújulni, de hát mi akarjuk a medret ásni. Egy kicsit úgy érzem, hogy szeretnénk mi kiásni a medret, aztán kérni a Szent Lelket, hogy vigye már bele az életedet, amit jó kiásunk. De ez nem egészen így van. Ez mindig új, és ahol Krisztus megjelenik, ott megjelenik a forrás, ezzel együtt a meder is majd. Ezért a megújulásról, hogy te, főleg aki már idős, főleg aki még fiatal is, mit gondol erről a megújulásról? Ugyanis ez a megújulás az kell, hogy jelentse egy Krisztus ikonját. Ezzel együtt az Atya képét kell magadra önteni. Mit jelentett számodra a megújulás, hogy valóban az Atyát akarod te megjeleníteni? Valóban a megújulás azt jelenti, hogy mélyebben Krisztus föltárni az életedben az ő minden értelmet meghaladó szeretetét? Vagy megint csak emberi spekulációk révén kigondolsz valamit, ami aztán a te emberi spekulációd. Hát ez a megtérésnek ezeket a lépéseit, hogy a magunk üdvösségét úgy, hogy mindenkit befogadni, aztán ez a másik, amiről beszéltem. Na jó, én azt hiszem, hogy ezekben már van annyi lehetőség, amiről, vagy nem? Hogy gondoljátok?
Biztos, hogy ahogy beszéltél, én nekem még az eszembe jutott.
Hát igen, de bőt van, bőti időszak, ilyenkor, hogy mi az, ami... Egy megkezdjék ma belőle. Nézzétek, a bőj Krisztus műve, minden egyébként. Ezért tehát, amikor, most nem akarom már felolvasni, amikor te jól bőjtöd, akkor kilépsz önmagadból. Azaz, a bőjben nem befelé fordulás van, abban az értelemben, hogy magadban akarsz valamit megjobbítani. A bőjt az kifejezetten a közösség felé fordulásból az. Hogyan? Oldd meg azokat a láncokat, amit bűnösen tettél a másik. Még egy nagyon csodálatos dolog, amit az Izaiás próféta mond, hogy add az éhezőnek a kenyeret, és fölragyog a világosság. Fölragyog a világosságot, ha megosztod az éhezővel, fejlődik Krisztus. Hogy ő a kenyér, aki megosztotta önmagát, ez az élet világosságot. A bőtölésben egyszerűen megvilágosodás kell, hogy legyen. Egyáltalán nem arról szól a bőjtölés, hogy most erről az, hanem amiről most beszéltünk. Hol vagyok leárnyékozva, mit kell kiüresítenem magamból, hogy a közösség számára még hatékonyabb lehessek. Ugyanis Krisztus nem tud nem közösségben gondolkodni, mert ez a Szentháromságból jött. Tehát nem tud nem közösségi szemlélettel. Ezért a bőjtölésed, ha hasznára vagy a közösségednek, akkor bőjtöl jól. kérnélek benneteket, hogy ezt nagyon alaposan gondoljátok meg, és hogyha valamiről lemondtatok böjtölésbe úgy, hogy ez neked önfegyelmezés, de nincs hasznára a családodnak, mert feszültebbé teszi az egészet, hagyd abba. Inkább a keres olyat, ami az egész családot megemeli, ami az egész család életét egy kicsit boldogítva, élhetőbbé teszi. Nem tudom, érthető-e, miről beszélek. És akkor már is látod, hogy a böjtölésben ez a lemondás van, ez a kiüresedés, a másikért üresedek ki, Krisztusért és Krisztussal együtt természetesen mindenfele barátomért. Pál apostol így fogalmazza ezt, az igazán megtért, akkor eljutsz arra, hogy megért mindenkinek minden elette. Mert ez a megtérés, ez azonban a teljes kiüresedés. Amikor teljesen kiüresedtél, akkor lettél mindenkinek a mindene. Most már több, tényleg.
Akkor most azt csináljuk, hogy még maradunk. Én azt mondanám, hogy 8 perc. Ez az a 8 perc tart ezt a 4 kérdést, és most nekem, tehát az én fel akarok szolgálni, mit jelent az, hogy szolgálom az embertársaimat, hogy hátok a kivenni, és Jézus elegyük. A Krisztus követése, hogy ne a magam útját, miért sokszor mondták járjam, és azt akarjam rákényszeríteni az Istenre, hanem ő útját akarjam járni, és ez egy szabadság kell, hogy tényleg az ő útját járom, és megújulás, ki magamból kilépés, Krisztus képét volt. Ezen a 4 kérdésen, ezen egy kicsit most ez a kezdet, tényleg most itt most helyben, csöndben, annak alapján, amit József atya által adott nekünk az Úr, azt higgyétek be a szívetekbe, akár egy-két gondolatot is leírhat, mert itt ezzel fogjuk majd egymásnak ajándékozni, akkor utolsó mondatokat is leírhat. A 8 perc alatt pedig József a helyet is imád.